Köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora. Itt van mellettem Novák Zsombor, a Grindex újságírója, én pedig Puskás Zsaros Peti vagyok, és hát van egy fantasztikus vendégünk ma is, Harangi Szabolcs geokémikus, vulkanológus, az MTA tagja, illetve az ELTE Földrajzi és Földtudományi Intézet igazgatója. Köszöntelek itt téged a stúdiónkban.
Üdvözlök mindenkit.
Ma egy olyan témával jöttünk, ami előre azt gondoltam, hogy hú, hát, hogy mit is fogok erről majd kérdezni, hogy miről tudunk majd beszélgetni, de aztán pont nemrég jött velem szembe egy olyan cikk, ami egyébként művészet történettel foglalkozó cikk, ahol arról volt szó, hogy a holland festészetből mi derült ki, hogy mit látunk a tájakon, és hogy mennyi mindent elárul a klímájáról, és legfőképpen arról, hogy egy bizonyos vulkánkitörés volt az, ami ezt a klímát ennyire befolyásolt, hogy állandóan téli időszakot látunk a holland festészetben. Nem volt hazugság ez a cikk, ugye, amiről olvastam. Azt hiszem a 16. századról volt szó, 16.-17. századról szó, és arról, hogy igen, egy bizonyos vulkán az ennyire befolyásolta Európa időjárását is, klímáját is, hogy gyakorlatilag mindenhol csak téli képeket látunk.
Igen, érdekes az indítás, és akkor nekem is rögtön eszembe jutottak szép festmények. Valóban a téli kép az valóban visszaadja azt az érzést, ami egy ilyen nagy vulkáni kitörés után klíma változás következtében bekövetkezik. Bár nekem inkább Turnernek a festményei jutottak eszembe, amik gyönyörű naplementék.
Igen.
Vagy ott van Münchnek a sikolya, amely bizonytalan, hogy mi is ihlette ezt a nagyon expresszív képet, de ott is felmerül egy vulkán kitörés, nevezetesen a Krakatoa kitörése, bár most már azért vannak arra is észrevételek és bizonyítékok, hogy ez más okozta. Tény is, ami van, hogy azért a festészetre, a művészetre és a klímára is kihatottak nagy vulkánkitörések.
Csak egészen döbbenetes felfedezés volt az, hogy tényleg a festmények mit árulnak el a történelmünkről, mit árulnak nek kutatók számára, hogy milyen lett a klíma, és hát számomra, mint laikus, aki így végülis most már az életét főleg a 21. század értene, hogy nekem a vulkánkitörés, igen, a Dante Pokla című film jut eszembe, de közben azt kell olvasnom, hogy egyébként a történelmünkre, az európai történelmünkre is azért nagy befolyással bírnak a vulkánkitörések.
Igen, azt gondolom, hogy ez legalább annyira érdekes és izgalmas, mint a festmények mögé nézni, vagy az irodalmi alkotások mögé nézni. Például Byronnak a Sötétség című verse, vagy Mary Shelleynek a Frankenstein műve, és ott van mögötte a vulkán, és ez érdekes, izgalmas, vagy az, hogy a történelemben társadalmaknak a felvirágzása, aztán hirtelen lehanyatlása, egy új kezdet és egy új birodalomnak a kialakulása, és vajon miért történik. Tehát a történelem órákon általában végig vesszük ezeket, hogy a bizánci birodalom, aztán az oszmán birodalom fel, vagy az egyiptomiak le, jönnek a rómaiak, stb. De hogy mi okozza ezt, azt gondolom, hogy ez érdekes, és ez izgalmas kérdés, és ez viszonylag egy új dolog, hogy most már belemegy a természettudomány is a történelemtudományba, és a vulkánkitörések is valamilyen szinten, hiszen most már egyre több olyan észrevétel van, és egyre több olyan érdekes egybeesés, amely arra utal, hogy a vulkáni működés a klímaváltozáson keresztül, a környezetváltozáson keresztül, akár globálisan is tudja befolyásolni a történelmet.
Számomra ez azt jelenti, hogy igen, hogy nem gyakran fordultak elő nagy vulkánkitörések, de amik előfordultak, az akár drasztikusan meg tudták változtatni az életmódunkat, a társadalmunkat. És ezért fontos, hogy foglalkozzunk ezzel.
Így van, ez azt gondolom, egy nagyon fontos dolog. A vulkánkitörések nem mindennaposak, különösen a nagy vulkánkitöréseknek az ismétlődés ideje az viszonylag hosszú. Tehát lehet azt mondani, hogy hát még a nagymamák sem meséltek erről, akkor nincs is. És ez a veszély, ez egy különös veszély, mert nincs felkészülve a társadalom arra, hogy ilyen események is bekövetkezhetnek. Ez egy kicsit olyan dolog, lehet, hogy egy picit távoli, de olyan, mint a COVID-járvány. Nagyon sokáig csak mélységesen borzongtunk a különböző filmeken, könyveken, vagy társasjátékokban lejátszottuk, hogy majd jön a világjárvány, stb. Senki nem gondolta igazán komolyan, vagy legalábbis sokan, hogy ez be is következhet, és bekövetkezett. Tehát úgy érzem, hogy valahol egy picit nem vagyok ilyen jövőben mondó, és nem is akarom ezt megjósolni, hogy mi lesz, de azért azt el tudom mondani, hogy ismerve az, hogy mi átszódott le a múltba, és hogyan hatottak a vulkánkitörések a társadalmakra, ismerve azt, hogy ez a mostani társadalom nem felkészültebb, sőt, a technológiai fejlettség lehet, hogy érzékenyebbé teszi, tehát azt gondolom, hogy igenis ez egy olyan veszély, amellyel foglalkozni kell, és elő kell venni a batyuból, mert nagyon-nagyon nem tudunk róla sok mindent.
De hát akkor beszélgessünk hamarosan arról, hogy mit tudunk viszont róla. Most elmegyünk egy rövid szünetre, de aztán visszatérünk, és folytatjuk a beszélgetésünket a vulkán kitörésekről, és az, hogy ez mit okozhat a társadalmunkban.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Ez itt a Holnap után a grindex.hu fenntartatósági magazinja itt a Petőfi Rádión. A mai vendégünk pedig Harangi Szabolcs, vulkanológus, és hát a szünet előtt arról kezdtünk el beszélgetni, hogy bár nem túl sűrűek a nagy vulkánkitörések, de azért időről időre az emberiség történetében megtörténnek, és akkor annak viszont nagyon komoly, akár történelem formáló hatása is lehet. Ennek kapcsán egy picit abba az irányba szeretném terelni a beszélgetést, hogy ugye mi egy fenntartatósági műsor vagyunk, és hát most mi a legégetőbb kérdés, hát a klímaváltozás, és hogy esetleg ezt, erre van-e valamilyen hatása a vulkánkitöréseknek, vagy tud-e ezen változtatni egy vulkánkitörés?
Nagyon is tud. 1815-ben volt a indonéziai Tambora vulkának a kitörése, érdekes esemény, mert előtte több ezer évig aludt. Aztán felébredt, senki nem tudta, hogy hol van, és igazán abban az időben is csak úgy mentek utána az eseményeknek, hogy most mi van, miért történnek ilyen jelentős éghajlati változások, és aztán valamikor a 20. századnak a vége felé, 1980-as években akkor is volt egy vulkánkitörés az El Chichon, Mexikóban, és utána, amikor már modern műszeres megfigyelések is álltak rendelkezésre, akkor világosodott meg az, hogy mi is okozza ezt a klímaváltoztató hatást, nevezetesen nem az, hogy rengeteg vulkáni hamu kerül a levegőbe, és nem jön át a napsugár, hanem az, hogy rengeteg kén-dioxid gáz kerül a levegőbe, és nem csak hogy a levegőbe, hanem magas légtérbe, ez a stratoszféra, ahova bekerül ez a légkörnek a valahol a 15-20 kilométer magasságba kezdődő része, ez egy nagyon kis sűrűségű légréteg, és ha oda bekerül nagy mennyiségű kén-dioxid, több millió tonna kén-dioxid, az ott átalakul kénsav aeroszollá, az aeroszolok icipinke-picinke kis cseppecskék, ezek szétoszolva egy nagy felhőt, arról szól felhőt képeznek, és a beérkező napsugarakat visszaverik. Ez az egyik hatás, ennek pedig a következménye az, hogy kevesebb napsugár érkezik be, és ezért lehűlést fog okozni akár globálisan is.
Tehát akkor alapvetően ez pozitív, a felmelegedést tekintve.
Így van, a geomérnökség ezt ki is használja, hogy hú, akkor megvan a csodaszer, itt van a felmelegedés, lőjünk fel egy rakás kén-dioxidot, biztos technológilag meg lehet oldani, kénsav, stb., és akkor majd nem lesz olyan meleg. Igen ám, de ez csak az egyik része ennek a hatásnak. A másik az, hogy a földről visszajövő sugarakat, infravörös sugarakat elnyeli az a stratoszféra, ez a aroszol felhő, ez egy azt jelenti, hogy felmelegszik a stratoszféra, ezen kívül pedig olyan reakciók indulnak el, amelyek például az ózonréteget is bántják, és ózonlyukat hoznak létre. Tehát nagyon-nagyon sokrétű ez a hatás, és az, hogy felmelegszik a magas légkörű stratoszféra, megbolondítja a légköri mozgásokat, ami a sarkok és a trópusi terület között van, ami azt jelenti, hogy megváltoznak ezek a légköri mozgások. Például Ázsiába nem fog megérkezni a monszun. Tudjuk azt, hogy ennek milyen hatása van, például ha már elkezdtem a Tamborát 1815-ben, 1816-ban indult el a nagy kolera járvány. És ennek az oka az volt, hogy a Gangesnek az öbében ott meg tudott telepedni ez a baktérium, és elindult ez a pusztító járvány azért, mert nem jött meg a monszun, nem jött meg az eső. Ennek az összhatása okozta ezt a kolera járvány kiindulást is. Tehát nagyon-nagyon sok hatás van. Tehát nem elegendő azt mondani, hogy itt van egy kis pozitív hatás, mert az csak egy darabka a dominóból.
Még egy nagyon fontos kérdés van, ami ide tartozik, hogy a klímaváltozás tagadói vagy, akik kételkednek, nagyon sokszor érvelnek azzal, hogy teljesen mindegy, hogy mi mennyi széndioxidot bocsátunk ki, mert hogy úgyis a kibocsátott széndioxidnak a túlnyomó többsége vulkánokból származik. Most akkor ebben mi az igazság? Ez tényleg így van, vagy...
Nem. A vulkánok által kibocsátott gázoknak a mennyisége magában nem sok. A széndioxid az töredéke annak, amit például az ember kibocsájt, hogy most ki mit okoz. mennyi a természet úgymond hatása, mennyi az ember hatása. Ezen lehet valamit vitatkozni, de vannak azért tényszerű dolgok. Óriási mennyiségű gázt bocsátunk a szennyezőanyagot a légkörbe, tehát ne mentsünk fel magunkat, még akkor is, hogyha érdemes azt vizsgálni, hogy a természet az hogyan járul ehhez az eseményhez hozzá. Egy vulkánkitörés az egy egyszeri dolog, amikor brutálisan, hirtelen nagy mennyiségű gáz kerül a légkörbe, és ebben elsősorban a kén-dioxid az, aminek nagy fontossága van, bár most az egy évvel ezelőtti Hungatonga vulkánkitörés során nem kén-dioxid gáz került a stratoszférában, egy iszonyú mennyiségű víz, vízgőz, 145 millió tonna át. Ez azt jelenti, hogy 10-15%-kal megemelkedett a vízgőz tartalma a stratoszférának, és igazán most tanuljuk, azt gondolom, mondhatom azt vulkanológusként is, hogy a klímaszakemberek is még valahol próbálják ezt a modellezést folytatni, hogy most akkor ez mit fog jelenteni. Valószínűleg ez pont egy ellenkező hatást, mert a vízgőz az visszatartja a kisugárzott hullámokat, energiát, tehát az azt jelenti, hogy felmelegedést okoz. Tehát arra is vannak most indikációk, hogy lehet, hogy a következő években kicsit melegebb lesz.
Úgy érzem, hogy nagyon sok minden érdekesség van még ezzel kapcsolatban, hogy mit modellez le a vulkanológia, vagy mit tudunk tanulni belőle, és rengeteg fun fact is van, szerintem, amit érdemes lesz meghallgatnunk, úgyhogy most elmenjünk egy rövid szünetre, de most már jövünk vissza, úgyhogy tartsatok velünk itt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorával. Köszöntök mindenkit, folytatjuk a Petőfi Rádión a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát, és itt van velünk Harangi Szabolcs, az ELTE Földrajzi és Földtudományi Intézet igazgatója, vulkanológus, és hát én, mint laikus, amit megértettem az elmúlt percekből, az az, hogy igen, hát vulkanológusnak lenni nem csak azt jelenti, amit én most láttam például a Netflixen, hogy egy vulkanológus pár járta a világot, és csodálatos felvételeket készített, és aztán tragikus véget ért ez a párkapcsolat végül is egymással is, meg a vulkánokkal is, hanem igenis rengeteg dolgot megtudunk arról, hogy a levegőben mi zajlik, hogy milyen folyamatok vannak egymással hatással, és hogy ezáltal hogyan tudunk esetleg a klímaváltozásra felkészülni és válaszolni bizonyos problémákra. Jól értettem meg?
Igen, hozzátenném azt is, hogy igazán mi vulkanológusok is néha csak ámulunk és bámulunk, tehát most visszatérve egy évvel ezelőtti Hungatonga vulkánkitörése olyan okat produkált, amit még a modern műszeres megfigyelés óta nem. Hogy milyen szökőárat indított el, még az Atlanti óceánban is, amely nem is a csendes óceán része. Tehát, és ez miért? Azért, mert egy akkora nagy légköri lökéshullám járult ez a vulkánkitöréshez, hogy meg tudta mozgatni a vizet még egy másik óceáni medencébe is. Vagy akár az, hogy áttörte a légkört ez a kitörési felhő, hogy miért? Hogy ekkora energia van? Milyen, mint a csúzival kilövik? Nem, mert tehát itt a vízgőznek, hogy milyen nagy szerepe van, hogy óriási mennyiségű vízgőz került a levegőbe, amely ugye a tenger alatt volt ez a vulkánkitörés, véletlenül ennek is hatás volt ez. Tehát nem láttunk még ilyet. Tehát én azt gondolom, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy amiről nem tudunk, nem biztos, hogy nincs. Ezért fontos visszamennünk a történelembe, hogy lássuk, hogy mik történtek, mert ezzel egy kicsit előre tudunk gondolkodni, hogy mi minden lehet. Tehát most derült ki az, hogy gyerekek, hát vannak víz alatti vulkánok. Hát persze, ezt tudtuk, hogy vannak, de hogy törnek ki, ez volt az első ilyen megfigyelhető és egy fantasztikus már többféle értelemben is esemény, hogy mi minden kapcsolódik egy ilyen eseményre. És azért ez egy gyenge figyelmeztetés, mert hol volt a csendes óceánnak egy, nem mondom, hogy lakatlan, a Tonga királyság az egyik legrégibbi királysága itt a Földön, de azért mégse sok ember él, és ott is azért nem bántotta őket, tehát ezért mondom azt, hogy ez egy gyenge figyelmeztetés, hogy figyelni kell a víz alatti vulkánokra, és azt is, hogy mit okoznak ezek a vulkánkitörések, mert ezek mások, mint azok a sablonok, amiket eddig nagyjából tudtunk.
Tehát végül is egy kicsit azt árulja el nekünk ez az egész, egy-egy lokális esemény akár globális folyamatokat is elindíthat.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy vulkánkitörés nem olyan, hogy messze vannak a vulkánok, mi itt a Kárpát-medencében, ezekkel nem is kéne foglalkoznunk, mert úgyse fog hatni. Ugye, mikor 2010-ben volt az izlandi Eyjafjallajökull vulkánkitörés, egy picinke vulkánkitörés volt, valljuk be. De mégis heteken keresztül ezzel foglalkozott a világ, mert nem lehetett repülni, mert felvetődtek, na most akkor mi lesz, most lesz klímaváltozás, stb. Hát nem, azért ez nem volt egy akkora vulkánkitörés, de tudjuk azt, hogy globálisan hat a társadalomra. Mert Izlandon egy piciny vulkán kitört, Európában nem lehetett. Tehát itt óriási több millió dolláros kár keletkezett, és így tovább. Mert a társadalom az rendkívül érzékenyen reagál erre. És visszatérve arra, hogy a tapasztalat mennyire fontos, tudjuk azt, hogy a történelemben társadalmakra hogyan hatottak vulkánkitörések, de mit fog kezdeni ez a nagy, magára olyan nagyra lévő modern technológiailag fejlett társadalom? A Hunga kitörés során például optikai kábelek szakadtak el. Megszakadt az internet összeköttetés, ugye ez a Tonga szigetekkel, de ez csak egy picin dolog, még egyszer, tehát mi van, hogyha ez Japán partjainál történik? Ott is vannak ilyen vulkánk. Japán partjainál ez bekövetkezne? Hát a világ vége.
Hát, és a földközi tengerben.
Hát, földközi tengerben, hogy ott
közelebbit hozzunk.
Közelebbi? Nem, pont ez a lényeg. Nem kell nagyon. Tehát globálisan elég gondolkodnunk. Tehát nem is olyan rége, egy-két évvel ezelőtt jött elő, hogy Krisztus előtt 43-ban volt egy alaszkai vulkánkitörés. És ennek olyan hatása volt, hogy több éven keresztül nagyon erős lehűlést okozott, és egy nagyon erős környezeti változást. Honnan tudjuk? Vannak jégfurat minták, tehát az Antarktiszon, a Grönlandon, egyéb helyeken fúrnak jeget, és ezek rögzítik, hogy akkor mi volt. Fantasztikus, ez egy időskála, és most már akár több tízezer évre vissza tudunk menni, hogy mi történt. És akkor nem csak ez rögzül a jégfuratban, hanem ha volt mondjuk egy nagy vulkánkitörés, akkor annak a vulkáni hamuanyaga is bele tud kerülni. Itt aztán kiderült, hogy az Okmok vulkán volt a felelős, és akkor ugye mi történt ekkor? A római köztársaság bukása, a Ptolemaioszi egyiptomi társadalomnak a bukása. Miért? Azért, mert a mediterrán térségben egy olyan klimatikus változás történt, amelyre például az egyiptomiak nem tudtak felkészülni, mert ők az ő társadalmukban ez nem ivódott bele, hogy mit kell csinálni. Nem azt mondjuk, hogy az alaszkai vulkán kitört, és akkor a római egyiptomi társadalomnak vége, hanem az, hogy hozzájárult valamihez egy esetlegesen meggyengült, vagy nem kellően felkészült társadalomnak a hanyatlásához, problémához. És ezt behelyettesíthetjük a 21. században, tehát ne gondoljuk azt, hogy mindent megoldunk technológiailag.
Egészen fantasztikus dolgokról mesélsz, tehát a gyerek lennék, és most hallgatnának, tényleg biztos vulkanológus szeretnék lenni. Most már a realitás talaján maradok, és maradok énekes, most már nem kezdek bele, viszont hát bízom benne, hogy nagyon sokan hallgatnak minket, és szeretnének ezzel foglalkozni, vagy többet olvasni erről, és hallgatni minket, mert most elmegyünk megint egy rövid szünetre, de aztán jövünk vissza, maradjatok velünk.
Sziasztok! Folytatjuk a Holnap utánt, a Grindex fenntartósági műsorát itt a Petőfi Rádión, és a mai vendégünk Harangi Szabolcs vulkanológus, és hát nagyon-nagyon érdekes témákról beszéltünk eddig. Én még egy picit arra lennék kíváncsi, hogy amikor én azon gondolkoztam, hogy vulkánkitörés, nekem a Vezúv jutott eszembe, ugye, amilyen a leghíresebb, ami a mi kultúrkörünkben egy kis túlzással legnevezetesebb kitörés volt, ugye, ami elpusztította a lábainál fekvő várost, ugye Pompejt. Most meg inkább olyan kitörésekről beszéltünk, amelyek nem lokálisan, hanem tényleg globálisan tudnak hatni. Picit nézzük meg, hogy esetleg a történelemben melyek voltak azok az igazán nagy kitörések, amelyek tényleg ilyen globális hatást váltottak ki, és akár a Föld más pontjain, akár a történelem mert formáló változásokat hoztak.
Mielőtt azért ebbe belevágnánk ebbe a sétába, azért hagyj jegyezzem meg, ha már így előkerült a Pompej. Mm. Hát, hogy azért tudjuk-e azt, hogy hány Pompej esemény történt azóta?
Nem, én például nem.
És hogy az elmúlt 10 évben hány Pompej esemény?
Tehát volt Pompej esemény az elmúlt 10 évben is? Tényleg?
Ja, csak ne csak a nagyokat, a szupermen, tehát globál, hanem az, hogy, és megint csak egy lényeges dolog, hogy egyre nagyobb a túlnépesedés. Ja, tehát ez egy frázis. De ugye vagyunk már vagy 8 milliárdan. És azért fontos azt elmondani, hogy a Föld teljes lakosságának 10%-a, 800 millió ember él valamilyen szinten vulkáni veszélybe. Az azt jelenti, hogy egy olyan vulkán közelében élnek, 100 kilométeres körzetében, amely, ha Ha felébred, képes nagy vulkánkitörésre, mint például a Vezúv. Megint csak nincs erre tapasztalat, hogy egy túlnépesedett területen egy vulkán kitör, mi lesz. Nem biztos, hogy a vulkánkitörés okozza a legnagyobb mondot. Gondoljuk bele, hogy a Vezúv elkezd csak jeleket adni, hát ott egy akkora nagy káosz fog majd kialakulni, amit még nem biztos, hogy tudjunk, hogy lehet kezelni. De visszatérve, 2014 Zöldfoki szigeten fogó vulkán lávaöntő kitörése ott néhány falut elsimított. 2018 Hawaii, Hawaii nagy szigeten. Nem a központi vulkán tört ki, hanem attól keletre, ahol felparcellázták a földeket, és gyakorlatilag szó szerint a kertekben hasadt fel a föld, és öntött ki a láva, és öntötte el a házakat.
Hát, hogy a kanadai szigetek.
2021, La Palma, lakott területen nőtt ki egy vulkán. Ez egy érdekes dolog, csak azért ezt is jegyezzük meg, hogy vulkánkitörés nem feltétlenül ott van, ahol vulkán van. Vulkán az azért van, mert van vulkáni működés. Valahol elkezdődik. 1943-ban Mexikóban Paricutín vulkán az egy parasztnak a kukoricaföldjén kezdett el kinőni. Tehát a Pulido bácsi ott még elvetette a kukorica magot, és aztán elkezdett érezni, hogy zártojás szagot, hogy asszony, mi van ma, mi lesz az epi? És akkor másnap felébredt, és ott már látta, hogy fel van repedve a föld, és jönnek ki a gázok, és elkezdődött egy vulkánkitörés. Tehát a nagy semmiből is elindulhat egy ilyen. Ez csak azt arra akarok kiukadni, hogy nagyon-nagyon sok mindent nem tudunk, vagy hogy mondjam, vulkanológusok tudunk, de az emberek nem tudnak arról, hogy mi lehet. A hungatónk a kitörés, ekkora vulkánkitörés 1000 évvel ezelőtt volt. Tehát ezt a vulkanológusok már kimutatták, hogy kb. 1000 évente van ilyen nagy kitörés. De nem a tűzszárnyok nem szeretik a matematikát, tehát ezt is dobjuk el.
Én sem.
De azért egy fontos dolog, mert az én kutatócsoportban is azt nézzük, hogy a vulkán alá kell nézni, hogy megértsük azt, hogy működik. Tehát abból nagyon sok mindent ki lehet olvasni. Tehát ez a jövő, tehát ez segíthet a kitörés előjelzésbe, de visszatérve a nagy vulkánkitörésekre, ugye azok ritkábbak, keressük is azt, hogy egyáltalán melyik vulkán képes erre, mert nem mutatja magát, hogy én vagyok a nagy szupervulkán. Tehát igazán nehéz ezt előre jelezni. A tambora 1815 meg kitő, előtte vagy 4000 évig nem működött. Tehát nem gondolták volna, hogy az ilyenre képes. És ugye beszéltünk már nagy kitörésekről, ugye 1452-ben volt egy olyan vulkánkitörés, nem is tudjuk, hogy hol volt az a vulkánkitörés, valahol Vanuatu szigetek környékére teszik, de tudjuk, hogy akkor volt, mert a jégfurat minták egyértelműen utalnak arra, akkora nagy kénysav arról szól, csúcs van ott, amekkorát csak egy vulkán tud csinálni. Nincs más természeti esemény, amely ezt elő tudja idézni. Tehát tudjuk, hogy volt, van. Nem mindig van meg a bűnös. De 1257-ben egy ehhez hasonló hatalmas kénysav csúcs van a jégfurat mintákban, sokáig nem volt meg a bűnös, de most már megvan. Tehát lehet új felfedezéseket tenni, valahol olvastam, hogy most már nem lehet új tudományos felfedezést csinálni, de hogy nem, egy csomót.
Hát talán az új tudományos felfedezések inkább abban állnak, hogy összekötjük a pontokat egymással, és például ugye a vulkanológiát a történelem tudománnyal vagy történet tudománnyal házasítva, például megállapítjuk, amiről itt a szünetben beszélgettünk, ugye pont ez az 1452-es kitörés kapcsán, hogy ugye az követő évben foglalták el Konstantinápolyt.
Igen, igen.
És hogy vélhetően van valamiféle összefüggés.
Igen, egy érdekes dolog, és azt gondolom, hogy egy jó irány, amikor összefognak klímamodellezők, vulkanológusok, történelemtudósok, és próbálják összetenni a mozaikokat, és ugye mit olyan marha jó érzés, amikor kijön a kép. Na hát, ugye itt ebben az esetben a történetben ott van egy pont, hogy itt nem egy nagy globális lehűlés, vagy valami jött, hanem egy égi jelenség. Kezdtük Turnerrel, naplementéke festett. Miért? Azért, mert a vulkánkitörés után a légkörbe maradt aeroszolok olyan mértékben törik meg a napsugarat, és vonják ki bizonyos fénysugarat a légkörből, hogy felerősödik a vörös lila. És még naplemente után is ez látható, és ezek a naplementék, ezek persze megihletik a festőket, mert ó, de szép, de más vidékeken, ahol ez inkább, hogy mondjam, egy szorongást okoz, ott pont az ellenkezőjét váltja ki. Tehát van olyan történet, hogy Konstantinápoly lakó, már ugye sokáig már tartott ez a csata, és akkor egyszer csak jött egy olyan naplemente, amely az Hagia Szófiát úgy csillogtatta meg, mint hogyha égett volna, és ez olyan olyan lelkülettel azzal járt, hogy az ott védők úgy érezték, hogy na itt a világ vége. Hogy ez így volt, vagy nem így volt, nem tudjuk, de vannak olyan egybeesések, amelyekkel azt gondolom, hogy foglalkozni kell, és ez egy új irány, és azt gondolom, hogy ebből sokat tudunk tanulni.
Elképesztően izgalmas beszélgetés volt, és hát örülök, hogy egyébként festészettel kezdtük, festészettel végeztük, örülök, hogy felhoztam ezt a témát. És hát nagyon szeretném megköszönni Harangi Szabolcsnak, vulkanológusnak, az ELTE Földrajzi és Földtudományi Intézet igazgatójának, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm. És hát ugye érdekes, meg veszélyes dolgokról beszélt, hogy 800 millióan élünk vulkán veszélyben, és folyamatos a vulkáni működés, de ne nyomasszon ez minket, hiszen vannak ilyen kiváló szakemberek, akik felkészülnek arra, hogyha esetleg bekövetkezik, akkor ezt majd tudjuk majd kezelni, és ne omoljon össze a társadalmunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és hát köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt a Holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora. Jövő héten is újabb fenntartatósági témával jövünk. Addig is olvassatok minket a Grindex.hu-n, illetve kövessétek a social media felületeinket. Sziasztok!